Jól lét. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel. Mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társam, partnerem, szakértőnk a stúdióban Oláné Fűzi Bolya, természetgyógyász, mozgás- és masszázsterapeuta, Bowen alkalmazó. Aki esetleg nem tudja, ez is egy különleges masszázsterápia módszer. Köszöntelek, Ibolya, nagy szeretettel.
Köszöntelek, Ági, és köszöntöm szeretettel a hallgatókat is.
Nagyon izgalmas témákról beszélgettünk veled már az előző hetekben. Ugye légzésről beszéltünk három adás erejéig is, hogy mi mindent befolyásol a jó légzés, többek között a jó alvást is. De viszont ígértük, hogy nagyon sok minden másról is, táplálkozás, mozgás, és hát a mai adás alkalmával az alvásról, a jó minőségű alvás fontosságáról, feltételeiről fogunk beszélgetni, ha jól gondolom.
Igen.
No, hát én azt gondolom, hogy a hallgató háromnegyedének kinyílt a füle, és nagyon figyel, hiszen ma fiatal, diák, gyerek, felnőtt nagyon-nagyon-nagyon sokan kínlódnak alvás problémákkal, nagyon komoly alvás problémákkal, tehát az, hogy miről is ismerszik meg, és hogyan tudjuk azt elérni, hogy tudjunk jól és nyugodtan aludni, az kulcsfontosságú, mert nagyon sokan kínlódnak vele. Hol kezdjük?
Ahogy már kezdtük is az előző adásokban, ugye, hogy a jó minőségű alvás alapja a jó légzés. Ezért is kezdtük ezzel, hogy ahhoz, hogy nyugodt, pihentető legyen az alvásunk, és meg tudjanak valósulni azok a fázisok, tehát a mélyalvási fázis, az NREM fázisok, és a REM fázis, amikor egy felszínesebb alvás van, az álmodás fázisa, tehát hogy ezek a megfelelő ritmusban meg tudjanak valósulni, és jó és pihentető alvásunk legyen, ennek az elsődleges letéteményese a jó légzés. És ugye gyakran oka az alvás zavaroknak, ennek következtében a túllégzés, a stresszlégzés, és bizony, ahogy említetted is, ez már nagyon gyakran megfigyelhető gyerekeknél. Tehát nagyon fiatal korban, sokszor egészen kisgyerekek, 5-6 éves gyerekek szájlégzők, és horkolgatva tudnak aludni, illetve nyitott szájjal. Ami úgy első látásra, hallásra egy kicsit, olyan kis jópofinak is tűnhet, tehát bizony ez komoly problémákat vett föl.
Nagyon cuki a gyerek horkolászik, de nem jó.
De nem jó. Így van, mert ez a fejlődés során nagyon sok életfunkciót befolyásol. Tehát ahogy említettük, tehát egy szájlégző gyerek az nem tud fókuszálni majd az iskolában. Nem azért, mert ő buta, hanem mert egyszerűen nem kapnak elég oxigént az agysejtjei. Nem tudott pihentetően aludni. Tehát nem futottak le azok az önregenerációs folyamatok, amik fontosak ahhoz, hogy jól tudjon működni, hogy tudjon fókuszált lenni. Nem történt meg a memória konszolidáció. Nem termelődtek megfelelő mennyiségben növekedési hormonok. A szájlégzés az alapvetően befolyásolja magát a testtartást. Tehát gyakran megfigyelhetők az előretolt fejtartás, a hanyagtartás, ami így kéz a kézben jár a szájlégzéssel. És a szájlégzés az alapvetően megváltoztatja a fejlődő arc szerkezetének az alakulását is. Tehát a szájlégzőknél megfigyelhetjük, hogy egy kicsi úgy megnyúltabb az áll, kicsit úgy lehúzódik, kicsi lefelé mutatnak a szájszögletek, és jellemző, hogy egy gyengébb, erőtlenebb áll kapocs alakul ki, tehát egy hátratolódott, és például még az egészen vékony gyerekeknél is látható egy picit toka. Tehát ez például tipikusan ez, vagy a szemek alatt ez a halvány lila karika. Az megint a kialvatlanság, a sejtlégzésnek, az optimális sejtlégzésnek a hiánya, vagy például a kis lepittyett ajkak, tehát az alsó ajak, illetve a megrövidült filtrum, ami pedig a felső ajkat húzza fölfelé. Tehát egy ilyen kifelé forduló ajak, ami tipikus a nagyon intenzív erős szájlégzésnél. Ugye itt azért ebben is vannak fokozatok. És ilyen esetben a szájlégzésnél és a kevésbé optimális arcszerkezet miatt, tehát hogy szűkebb lesz az áll, maga a fogágy is ez miatt, tehát egy szűkebb áll kapocs alakul ki, és a fogtorlódás, ilyen kusza fogazat alakulhat ki, és hát aztán jön a fogszabályozás.
Ami és nagyon drága, és hosszú, és macerás folyamat.
Igen, és akkor itt azért zárójelben mindjárt megjegyezném, hogy szerencsés esetben ilyen szállégzés és előretolt fejtartás esetén, hát bölcs dolog megelőzni, vagy legalábbis kiegészíteni a fogszabályozást légzés és testtartás rendezéssel. Sokkal hatékonyabb lesz. Kevésbé fordul elő az, hogy majd a későbbiak folyamán ez részben visszarendeződnek a fogak, és hát egy alapvető életminőségbeli változást fog hozni a gyereknél. Tehát egyértelműen megfigyelhető, hogy azok a gyerekeknél, akik, hát hála Istennek, ezért már azért vannak nagyon jó módszerek, és eljutnak megfelelő szakemberhez, sokat változik a viselkedésük, tehát a hiperaktivitás. Lényegesen nő a tanulási eredményük, tehát jobb lesz a fogékonysága az agyuknak. Könnyebben fognak tudni tanulni pontosabban. És jobb lesz a tanult anyagnak a megjegyzése, mert hogy le tud futni az éjszakai alvás során, az a bizonyos memória konszolidáció, amiről már itt többször beszéltünk. Tehát ezek nagyon-nagyon összefüggő problémakör, amit mindenképpen egy komplex és egymást segítő, támogató folyamatok kell, hogy kísérjék ennek a megoldását.
Hú, hát itt nagyon sok minden problémát tud okozni magával egy szájlégzés, ugye egészen a fogak rendezetlenségéig, viszont jó hír, hogyha ezeket időben megtanuljuk, akár segítjük gyermekünket ebben, akkor lehet, hogy pont nem alakul ki ez a sok bonyolultság, hanem jól fókuszált, jól teljesítő, így nyugodtabb van. Kisgyerek fog kialakulni, sok szép foggal a szájában.
Így van, és egy sokkal szebb arcszerkezettel, hogy más nem mondjunk, így van.
No, hát az alvás, azt gondolom, hogy nem kell aláhúzni sokszor, hogy miért nagyon fontos. Hogyan tudjuk segíteni akkor ezt a folyamatot? Ugye egyet már tudunk, egy pipa, tehát a jó légzés, ha nem megy magunktól, menjünk légzésterápiára, tanuljuk. És akkor egy picit talán a tudatosságra hadd hívjuk fel a figyelmet. Talán ezzel kellett volna kezdeni, a felelősséggel.
Hát igen, hogy legyen meg az egyéni felelősségünk azért, hogy meg tudjuk valósítani a jó egészséghez, a jó életminőséghez való viszonyunkat.
Magyarul tehát, hogy felelősek vagyunk önmagunkért.
Ez nagyon fontos, mert hát sajnos is tényleg a legnagyobb megértéssel és tisztelettel, de ki kell mondani, hogy nagyon sokszor mindenféle problémánkra, bajunkra kívülről várjuk a megoldást.
Bekapok egy pirulát, az orvos nem mondta meg, pedig neki tudnia kellene.
Hogy muszáj, hogy szerezzünk egy bizonyos jártasságot, és hogy ismerjük meg az alapvető működési alapelveinket.
És használjuk őket.
És hogy mi az igazán jó a szervezetünknek, és ebben benne van a jó alvás. Tehát ugye alapvetően annyi, hogy hát megaludtuk azt a 6-7-8 óra hosszát, hát akkor az oké. Nem. Itt a minőség, az alvás minőség legalább olyan fontos, sőt, fontosabb, mint maga az alvás időnek a hossza. És hogy mivel tudjuk még segíteni a jó alvás minőségünket, ugye a légzésen túl, tehát például biztosítjuk a hálószobában azt a kényelmet, ami azért itt alapja lehet a jó alvásnak, tehát legyen egy jó minőségű matracunk például, legyen jó a takarónk, ezek alapvető dolgok, és hogy felismerjük azokat a diszfunkciókat, amiken itt már korábban átmentünk, és hogy tegyünk azért, hogy ne aludjunk nyitott szájjal, mert ha napközben tudunk is ugye figyelni a légzésünkre, de hát éjszaka nem tudunk rá figyelni, és erre is vannak nagyon jó megoldások, hogy hogyan tudjuk ezt megakadályozni, hogy nyitott szájjal aludjunk, és hogy megelőzzük ezzel a horkolást, a légzési apnoénak a kialakulását, ami már azért egy nagyon súlyos állapotba tud torlódni. És hát ezen túl pedig bölcs dolog, ha figyelembe vesszük azt a bizonyos cirkadián ritmust, ami ugye megint az evolúciós fejlődésünknek a hozománya. Tehát ugye mi évmilliókon keresztül úgy éltünk, hogy a naphoz, tehát a világossághoz, sötétséghez alakult ki a pihenési ritmusunk. Attól, hogy az utóbbi évtizedekben alapvetően változott meg a fénykörnyezet, hát ettől maga a pihenéshez való viszonyulásunk, az idegrendszerünk nem változott meg, tehát ugyanúgy például a vörös fényekre reagál este, tehát a szemünkben lévő receptorok érzékelik a naplementét, a vörös fényt, és ez már egy idegrendszeri jel a tobozmirigynek, hogy kezdje el termelni a mi alvás hormonunkat, a melatonint. És aztán ugye mikor jelenik meg a természetben a kék fény? Hát a hajnali időszakban. És a kék fény pedig a mellékvese hormonokat indítja be, ami az ébrenléthez, a tevékenységhez kapcsolódó kortizolt és a noradrenalint. Tehát ezek a hormonok szabályozzák a mi életciklusunkat. És ugye, amit bejött közben, az a bizonyos kékfény, hogy mi esténként kékfényű eszközöket nézünk. Tehát az esti tévénézés, meg mindenféle
mobileszköznek,
kütyüknek, a kékfény kibocsátó eszközöknek a használata, az azt üzeni az idegrendszerünknek, hogy hajnal van.
De maga pusztán a fénynek a
maga, színe. Maga, így van, tehát ez az idegrendszerünknek a működése, az így működik. Tehát a fény az, ami alapvetően befolyásolja a pihenést és az ébrenlétet szabályozó hormonjainknak a működését. Tehát a kékfény azt üzeni a szervezetünknek, hogy kezdj el termelni azt a hormont, jelen esetben a kortizolt, ami serkent, ami az ébrenléthez kapcsolódik. Tehát, hogy tudjuk elkezdeni a reggelt.
Igen.
De hát mi meg utána aludni szeretnénk.
Igen, ezért van az, hogy rendszeresen diákok panaszkodnak, hogy nagyon sokáig tanultak, és hogy utána nem bírtak elaludni, és ott bosszankodtak fél éjszakán keresztül, hogy már aludni kéne, de nem bírtak elaludni.
Így van.
Ezt egyébként azt gondolom, hogy talán könnyű megérteni, de olyan szépen elmondtad, akár a fényekkel, akár ebből a működéssel, de hogy a szervezetnek van egy biológiai órája, és attól nem nagyon szabad eltérni, mert eltérhetünk, de tiltakozik az idegrendszerünk, a testünk, minden sejtünk.
Nem tiltakozik, egyszerűen teszi a dolgát. Tehát termeli azt a hormont, amit neki akkor arra a fényhatásra termelnie kell.
Örök vitám a diákokkal, hogy de hát én aludtam 6 óra hoztát, csak mondjuk hajnal 2-kor kezdtem, és délig aludtam. Mondjuk szünetben meg lehet tenni.
Igen.
És utána használhatatlan egész nap, mert hogy hát valahogy igen, átállt az egész óra.
Így van, átállt, és ugye nem valósult meg az a jó minőségű mélyalvás, nem történt meg a memória konszolidáció, nem történt meg a növekedési hormonoknak a kibocsátása. És hiába küzd szegény fiatal gyerek, hogy ő tanul és tenni a dolgát, de hát hogyha ezt
a test nem
tud utána pihenni jól, akkor nem fogja tudni visszamondani azt a leckét, amit előző nap késő éjszakáig tanult.
Egyrészt, másrészt megmondom őszintén, hogy a szülőknek sem kellemes, hogy a gyerek délután 2-ig alszik, mert például egész délelőtt szükség lett volna rá otthon, akármilyen munkában is. Tehát ugye én azt gondolom, hogy azért van az életnek egy rendje, a pihenésnek egy rendje. Én például, és a biológiai óra szerint is 10 óra, este 10 óra körül én olyan alvás hullám jönne rám, és ha azt nem lovagolom meg, nem pihenek akkor utána killódok, mert nem tudok jól elaludni.
Igen, hát tehát túl lendülünk azon a fázison, amikor éppen ideje lett volna a lecsendesedésünknek, a pihenésnek, az alvásnak, és akkor ugye ez azt hozza magával, hogy másfajta hormonok kezdenek el termelődni a szervezetünkben, mert arra kényszerítjük magunkat, hogy éberek legyünk.
Akár a fényekkel,
akár a cselekvéssel,
akár tehát a nem jó
idővel. Igen, tehát itt azért sok minden közrejátszott. Nyilván egy intenzív mozgást, sok ember van, aki például este tud edzeni, mert akkor van rá ideje, úgymond, vagy este szaunázik. Amit tekinthetünk jónak, de ugye erre is különbözőféleképpen reagálunk. Tehát van, akit szinte lenyugtat, és tud aludni egy jó edzés után, más pedig képtelen elaludni edzés után, vagy egy jó szaunázás után. Nagyon jó a szaunázás, egy jó élettani folyamatokat segít és támogat meg, de mivel itt fölmelegszik a szervezetünk, és ugye a jó alvás folyamán, jó minőségű alvás folyamán pedig lecsökken a szervezetünknek a hőfoka, legalább 1 Celsius fokkal csökken, lelassul ezáltal a szívfrekvencia, lassul a légzés, tehát lassulnak a mindenféle metabolikus folyamatunk, de hát hogyha egy fölhevült testtel megyünk aludni, akkor ez elég lassan tud megvalósulni, és megnehezíti az elalvást. Vagy ami még nagyon érdekes, hogy sokan a nehéz napközbeni megterhelés miatt úgy gondolják, hogy este egy pohárka alkohol, az jobb lesz, és megkönnyíti az elalvást. Igen, megkönnyíti az elalvást, viszont töredezettebbé is teszi az alvás ciklusokat. Tehát megint ott van, hogy nem tudtuk jól kipihenni magunkat. És itt a hőmérsékletet említve, tehát ha megtehetjük, akkor a hálószobánk hőmérséklete legyen 2-3 fokkal hűvösebb, mint általában az a közeg, ahol egyébként tartózkodunk.
Hát én a mozgást abszolút pipa, tehát, hogy én egyszer-kétszer voltam olyan lelkes, én biciklizni szeretek, és este tudtam elmenni, ugye nyilván nyáron főként, és hogy egyszer nem bírtam elaludni, hát nem tudom, már az összes rejtvényt végig fejtettem, és aztán rájöttem, kétszer is megtörtént ez, hogy akkor volt a nagy edzés, hogy úgy felpörgeti a szervezetet számomra, de hát akkor ezek szerint te is ezt igazolod, hogy a mozgás az általában élénkít. És nem bírtam elaludni. Úgyhogy ez abszolút így működik. A hőfok Igen. is szerintem sokan tapasztalhatták, hogy ösztönösen hűvösebb helyiségbe szeretnek aludni az emberek. Tehát, Igen. hogy ezt Igen. úgy ösztönösen talán jól érezzük. No, amíg látom, hogy a jegyzeteid között keresel, én addig megpróbálom új hegyre szedni, mint a kis sóka filmben, hogy akkor mit is tanultunk. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy milyen ciklusokban, mikor alszunk el, mert a szervezetünknek van egy ritmusa, órája, és a naphoz igazodunk, a napfényhez, hiszen évmilliók alatt az ember teste idegrendszere a nap ciklusaihoz igazodott, tehát este jó aludni 9-10-től 6-7-8 óráig. Nem mindegy, hogy nézzünk-e kütyüket, ugye kékfénynek nevezted, ami tévéből, elektronikus, Igen. digitális eszközökből árad, ami az ébrenlétet inspirálja, olyan hormon termel, mert hogy a nap reggel kékfényű. Nagyon sokan mondják, a régi öregek, hogy este ne egyél már sokat, mert akkor nem fogsz jót aludni, ez így van?
Pontosan így van, tehát lehetőleg elalvás előtt, tehát azt tervezzük, hogy 10 órakor lepihenünk, ami ugye egy ideális időpont, hát akkor 8 óránál később már semmiképpen ne fogyasszunk semmiféle kalóriatartalmú ételt. Mert akkor ugye ezzel az emésztőrendszerünket, az emésztő enzimeinket aktiváljuk, ami megint csak a nyugodt pihenés ellenében hat.
No, hát akkor lehetőleg ne akkor sportoljunk, ne akkor szaunázzunk, lefekvés előtt 2 órával már ne együnk, kék kütyüket ne nézzünk, nem csak a fényük miatt, ami ugye hormon,
hát igen,
hanem
igen,
a tartalmuk miatt
is, ami
felizgat, hát elszomorít, félelemmel tölt el bennünket, hiszen azt magunkkal visszük az álmok világába.
Bizony.
És lehetőleg a légzést tanuljuk meg, sanyított szájjal lélegzünk, járjunk utána, mert az nem jó.
Így van.
No, hát én azt gondolom, nagyon-nagyon sok ötletet, tanácsot kaptunk, akinek nyilván komolyabb problémái vannak, egyére szabottan, akár nálad, akár más természetgyógyásznál az alvással kapcsolatos nehézségeinek járjon utána. Nem jó, ha ráfüggünk altatókra, nagyon nehéz róluk lejönni, én azt gondolom, aki benne van, már tudja. Úgyhogy előzzük meg, és tegyünk, ahogy elhangzott a beszélgetésünk közepén, mert hogy felelősek vagyunk.
Így van, felelősek vagyunk a saját egészségünkért, jó életminőségünkért.
Ez lehet az adássorozatunk mottója.
Alapvetően mi döntünk arról, hogy hogyan és mit tegyünk.
Mit tegyünk, mit ígyünk, hogy lélegezzünk és hogy aludjunk. No, azt gondolom, nagyon fontos adásban voltak hallgatóink, hiszen a jó minőségű alvás feltételeiről és ajándékairól beszélgettünk Oláné Fűzi Bolya természetgyógyásszal. Ha ezen a területen gondjuk van, mindenképpen járjanak utána. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Ígérem, a sorozat folytatódik, hiszen hogy hogyan mozogjunk, hogyan táplálkozzunk, még olyan óriási területek, amelyekről rengeteg mondani valója van szakértőnknek. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.